Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A következő történet abszolút igaz. Fizetésemelést akarok, mondta az ifjú. Az igazgatói szobában, miután áttörte a titkárnők sorfalát. Fizetésemelést akarok, 26 éves vagyok, 3 éve dolgozom a cégnél, családi házat szeretnék, és 3 év alatt rájöttem arra, hogy 100 év múlva sem lesz családi házam. Tehát fizetésemelést akarok, most, mondta. És akkor én odafordultam ott a vendéglőben az igazgatóhoz, és akkor mi a történet vége? Semmi, mondta az igazgató. Kilépett, ott hagyott. Kereshetek egy másik embert. 47 éves vagyok, de ilyen még velem nem történt. Pedig elmagyaráztam neki, hogy 500 kilométeres körzetben ennél jobb állást nem talál. Ezzel a diplomával, ezzel a múlttal. De hiába. 47 éves vagyok, mondta nekem az igazgató. De egyszerűen nem értem a mai fiatalokat. Nem értem ezt a mai generációt. Ezzel föltette a napszemüvegét, remek volt a kávé, mondta nekem, és ezzel érzékeltette, hogy én leszek az, az egyszerű rádiós szerkesztő, aki a mobiltelefonja segítségével majd kiegyenlíti a számlát. A kérdés persze nem az, hogy milyen lesz ez a világ, amit egyébként az igazgató úr nekem szegezett, és amin én is elgondolkoztam, hogy milyen lesz ez a világ, a választ nem tudom, akkor sem, meg most sem, de... A fő kérdés az, hogy milyen ez az új generáció, mit tudnak, mit nem tudnak, miben különböznek az előzőektől, mit hisznek, mit gondolnak, mi köti vagy mi távolítja el azt a két embert, aki között egyébként 20 esztendő áll. Generációk, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm Hall Melindát, klinikai szakpszichológust, aki minden kérdést megválaszol a következőkben, reményeim szerint azt is, amiről én nekem fogalmam sincs.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat is, csak reménykedem én is, hogy tudok válaszolni a kérdésekre, de nagyon igyekezni fogok.
Mi az, ami a mai, hát egyrészt van ez a felosztás, hogy Y, meg G, meg nem tudom, amit én mindig egy blödségnek gondoltam, miért kell nekem megjegyezni, hogy az Y az 12-től 25-ig terjed, miért nem mondjuk azt, hogy 20 évesek, vagy 30-asok?
Inkább mondjuk ezt, én majd mindig hozzáteszem, hogy mit mond jelen pillanatban, mert ugye ebben sem egyféle ilyen betű kombináció van, tehát gyakorlatilag kutatási területenként szinte van egy-egy ilyen meghatározás, hogy ez most melyik generáció. Úgyhogy nem is ez a fontos, ezek címkék, ezek valójában arra szolgálnak, hogy az emberek figyelmét talán felkeltse arra, hogy tényleg vannak generációs különbségek.
Egyik kérdésem az akkor ezek után, hogy mi az, hogy generáció?
Korábban azt mondtuk, hogy nagyjából az egy élet, egyfajta életmódot, egyfajta szemléletet vallóknak a generációi. Ugye ez nagyon nagy mértékben függ a kortól, tehát hogy ki melyik korba születik, milyen neveltetést kap, milyen szocializációs környezetben szerepel. És korábban egyébként nagyon érdekes volt, mert talán akár 20 évek, bontottuk a generációkat. Éppen ezért voltak az én nagymamámnak a generációja, igen, az én anyukáméknak a generációja.
És akkor vannak jöttem, a gyerekek én, vagy unokák.
És, igen. És most már közöttem és a kislányom között többféle generáció is van, majd erről is beszélünk.
Mi az, hogy többféle generáció? Tehát mi az, ami miatt egyszer csak generációkról beszélünk, és az idő lerövidül, és azt mondjuk, hogy ez a különbség, ez nem olyan, mint 20 vagy 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hanem valami egész más.
A környezet, a gondolkodás, a szocializáció. Hadd kezdjem azokkal, akik még velünk vannak, és talán most mondhatom, hogy a legidősebb generáció a baby boomerek. Így hívtuk őket, mert hogy nagyon sok gyermek született, ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon más volt a rendszer. Ez az én nagymamámnak a generációja, aki a 40-es és az 50-es években született. Nagyjából és körülbelül. A határok nagyon elmosódottak, ezért elnézést kérek a nézőktől is, mert már én sem tudom mindig követni, hogy az XYZ és minek nevezzük éppen az adott generációt, ezért mindig igyekszem hozzátenni, hogy melyik generációról van szó. Mindenki ismer valakit ebből a generációból. következő generáció az az én szüleimnek a generációja, gyakorlatilag az X generáció, ők a 60-as évektől fölfelé születtek meg, és azért már a kettőjük között is egy óriási különbség van, ugye a rendszerváltás például. Tehát azért nem mindegy, hogy ki melyik korban lép be mondjuk a munkavilágába, ki melyik korban jár iskolába, ki melyik korban hogyan szocializálódik, és itt hadd mondjak egy személyes példát, hogy értsék a hallgatók is, hogy legfőképpen mik határozzák meg a gondolkodást. Az én nagymamámnak az egyik oldalról 8 általános iskolája volt, és ez egy teljesen természetes folyamat volt, hogy akkoriban főként a lányok nem járnak tovább iskolába, hanem beállt dolgozni. Éppen ezért lényegesen hamarabb ment nyugdíjba, mint bárki más gyakorlatilag, akit ezen ismertem. Mármint korban. De ettől függetlenül hát ő ledolgozta az éveinek a számát, egy rendkívül aktív nagymama volt. Aztán jönnek a szüleimnek a generációja, ahol már megjelenik az értelme, ahol már megjelenik az, hogy igenis egyre tovább tanulsz, egyre inkább ott vannak azok a lehetőségek, amelyek egyébként korábban nem voltak, de azért még mindig furcsa dolog az a farmer nadrág, még mindig fura esetleg bizonyos külföldi zenét hallgatni, és nyilván nincs rá az online tér egyáltalán az ő életükben.
Ez biztos. Na jó, mindegy, majd megkérdezem, hogy ez biztos-e, de akkor lépjünk a mai generációhoz, tehát mondjuk a mai 20 évesek, már biztos elmondtam, mert már 100-szor elmondtam azt, hogy valamelyik ismerősöm azt mondta, hogy ivarérett csecsemők, akik már isznak, nőznek, vagy pasiznak, sőt már drogoznak is, de semmi felelősséget nem vállalnak.
Még egy pillanatra hadd térjek vissza, hogy amikor a szüleim voltak 16 évesek, akkor szinte abszolút felnőttnek lehetett volna ténynek tekinteni őket a mai 16 évesekhez képest, de bizonyos szempontok szerint meg nem, és ezt majd hadd hasonlítsam össze.
Hogy?
Nagyon érdekes, mert akkoriban sokkal inkább arra szocializálták a fiatalokat, hogy minél önállóbbak legyenek, minél inkább megállják a helyüket bizonyos területeken az életükben, legyen az tanulás, munkavilága, de sokkal önállóbbak voltak. Többek között egyébként azért is, mert a gyereknevelési elvek is valahogy azt súlykolták, hogy az önállóság, ennek van hátránya is, tehát hogy ne csak a pozitívumairól beszéljünk, hogy mennyire önállóak voltak, stb., hanem arról is beszélhetünk, hogy bizony az én szüleimnek a generációjában még nagyon határozott szülői-nevelői elvek voltak, és a magyar társadalomban például a szeretett nyelvek nem nagyon jelentek meg. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nem azt mondom, hogy nem szerették a baby boomerek a gyerekeiket, egyáltalán nem erről van szó, de nagyon más volt a kifejezés. Sokkal kevesebb például nonverbális kommunikatív jelet láttunk a gyereknevelésben, tehát mondjuk a kevesebb ölelés és kevesebb...
Úgyhogy nem babusgatták annyira a gyereküket,
van,
mint a maiak, de azt is mondhatom, hogy a maiak időnként kicsit túlzásba viszik ezt a babusgatást.
Abszolút, és ez már talán azt mondhatom, hogy az én generációmnak a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb kihívása és problémája, hogy apukámék után jön az Y generáció, én már Y generációs vagyok, vagyis
nem
ez a 30-as korosztály. A 30-as korosztály, 37 éves vagyok, töredelmesen bevallom, én már az Y korosztálynak nagyjából a közepén vagyok, tehát vannak nálam fiatalabb és idősebb Y generációsok is. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik most gyereket nevelünk, tehát és aktív dolgozó korosztály vagyunk.
És agyon szeretgetik a gyerekeinket.
És agyon szeretgetjük a gyerekeinket, és sok esetben egyébként ilyen helikopter szülőkké válunk, tehát ez a mindenhol is ott legyünk, és mindentől is megóvjuk, és még például a széltől is érdemes megóvjuk.
Beszélnek a tanítónénivel, és e-maileznek velük, és minden kirándulásról azonnal akarnak fotót minden nap, délben, este és reggel.
A menedzser szülőknek a generációja is ez, és persze egyébként azért hadd tegyem hozzá, hogy közben ez egy ilyen kicsit szélsőséges generáció, mert mi megkaptuk még az előző generációnak az értékeit, az alapvetéseit, meg a hagyományait is egyébként sokkal inkább, mint az utánunk következő generációk. És közben eléggé dacolunk is a szüleinkkel, tehát van bennünk egy ilyen folyamatos akarás, meg egy ilyen folyamatos, majd én megmutatom, hogy én jobban tudom érzés.
És akkor jönnek a mai 20 évesek, akik ezek szerint már bizonyos elveket nem ismertek meg, bizonyos dolgok ismeretlenek előttük. Ez nem tudom, mi az a bizonyos elvek, bizonyos dolgok. Fiam, ne szemetelj meg.
Megfőképpen a hagyományok, az értékek, alapértékek, emberi alapértékek.
Na, de akkor érdekes. Nekik nincs?
Hát azért ezt így sarkalatos lenne kijelenteni. Inkább azt mondom talán, hogy más jellegűek az értékek, és nagyon nagy mértékben
honnan
hat rájuk a közösségi média és az online tér.
Az az érték, amit a közösségi médiából kapnak?
Hát ők úgy gondolják, igen. De sok pillanat, esetben úgy gondolják.
Most én...
Én most, bocsánat, próbálok egy kicsit, nyilván azért fogalmazok sarkosan, mert hogy értsék a nézők, hogy tényleg mik a különbségek egyes generációk között, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki ilyen abban a generációban, és hogy mindenkiről szó van, jó? Tehát, hogy ne értsék félre a nézők.
De a generáció többsége ilyen?
Tehát sajnálatosan utánam jön az Z-generáció, akit már vagy én, tehát a mi generációnk, vagy az Y-generáció nevelt fel, a korai Y-nak, vagy akár még a korábbi korosztály. Viszont azt látjuk, hogy ők már a digitalizációval együtt születnek meg. Amíg az én generációmban a késő serdülőkornak volt a sajátja a digitalizáció, késő serdülőkor. Az azért nem mindegy az identitásfejlődés szempontjából. 16-18. Azért hadd tegyem hozzá, hogy én egyetemista voltam akkor, mikor az első olyan igazi okostelefonom volt, de olyan lassú és olyan drága volt az adatforgalom, hogy azért nem volt ez a folyamatos pötyögés, és talán most még tudnak velem azonosulni a nézők, hogy azért nem ez volt a teljesen természetes folyamat, hanem például még használtunk térképet az utazáshoz, és én még ebben szocializálódtam, tehát kvázi én még tudok térképet olvasni, de a következő generációk egyébként többségében nem tud. Nem is láttak már mondjuk egy Európa térképet, mert a technológia megoldotta ezt a kérdést.
Na most a mai világban tele vagyunk hírekkel, tele vagyunk információval, tele vagyunk álhírekkel, tele vagyunk tudatosan terjesztett hamis hírekkel, hogyha ez a 20 éves generáció, vagy 10 legvégén és 20 évesek közötti generáció csak ezt nézi. És ahogy mondta, nincsenek meg azok az értékek, amelyek az idősebbeknél még megvoltak, akkor mi van?
Valóban jó volt a példa, amellyel felvezette az adást. Nagyon sokan tényleg a közösségi médiát, mint egy tükröző közeget használják az Z-generációban, vagyis a 20 éves korosztályban, és az attól lefelé egyébként utána már az alfa generáció fog megérkezni.
Ez zavarba hoz ezekkel, igen.
Viszont szerintem fontos azért, hogy lássuk, hogy még közöttük is van különbség, és majd mindjárt mondok egy példát. Ez az Z-generáció az, aki már egyébként ott van a munkaerőpiacon. Tehát ők azok a fiatalok, akik egyébként jelentősen nem hogy csak a munkaerőpiacon, de az egyetemeken a felsőoktatást adják gyakorlatilag. És ebben a generációban, mivel a közösségi média ez kicsi koruktól jelen van, és az online tér, a digitális akár függőség, az folyamatosan jelen van az életükben, és nagyon sokan semmi mással egyébként nem foglalkoznak, csak a digitális térrel. Éppen ezért nem nagyon van személyes tapasztalatuk. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez az a generáció, aki a leginkább megsínlette mondjuk a COVID néhány évét, tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem csak önmaguk, sőt, hát leginkább nem önmaguk a felelősek ezért, persze felnőtt korban azért lehet sok mindent változtatni, de hogy ideje korán kaptak a kezükbe digitális eszközöket, ideje korán megkapták a hibrid oktatási rendszert, vagyis az online oktatást, sajnálatos járványhelyzet miatt, és ebből nem is nagyon tudnak kijönni.
Akkor most két dolgot mondok, azt mondja nekem a jogász professzor, hogy a mai generációnak már nem lehet olyan előadásokat tartani, mint régen, mert egyszerűen nem bírják ki. Tehát nem fizikailag nem bírják ki, nem tudnak figyelni, másfél órán keresztül ez volt a klasszikus egyetemi előadás. A másik, amit ez a bizonyos igazgató úr mondott, hogy önneki fel kell készülnie abból, hogy ezek a fiatalok mit várnak el a munkahelyen. És ő nem tudja, hogy mit várnak el a munkahelyen, mert az imént idézett példa, amit mondtam, az 3 év volt, de vele már az is megtörtént több alkalommal, hogy 2 hét után azt mondták, hogy hát ez így nem megy tovább, és elmentek. És ő nem tudja, hogy mit kínáljon, nem is biztos, hogy azt kínálhatja, amit akar. Ezek a fiatalok, ezek tudnak tartósan figyelni, elmerülni, na, nem is mondom
még
tovább.
Egyszer hadd mondjam el, mert engem mindig az a vád ér, hogy én kritizálom a nálam fiatalabbakat. Ez egy olyan jellegű kritika szeretne lenni, amiből remélem, hogy ők is azért értenek, és próbálnak fejlődni és tanulni. És persze mi is, hogy megértsük őket, meg ők is, hogy minket megtiszteljenek. Például olyan alapértékeket látok elveszni, hogy még az előző kérdést is beleszőjjem, mint mondjuk a filozófiai gondolatok, a szellemi síknak a gondolatai. Most gondolok itt a tiszteletről való gondolkodásra, vagy az emberi alapértékekről, morális kérdésekről, erkölcsi kérdésekről való gondolkodásra, mert hogy ez valóban kiveszőben van, egyébként a teljes társadalmunkat érinti, de azért a fiatalok, akik még nem kialakult identitással lépnek be a munkaerőpiacra akár, vagy egy-egy közösségbe, ezért náluk nagyon nagy mértékű rombolást végez, mondjuk például a digitális média, vagy ez a, mondhatom azt, hogy a fogyasztói kultúrálatlanságba ágyazott álértékeknek az átadása.
Ez a TikTok-szerűség, azt mondta Bálint Balázs szülész nőgyógyász, aki cserkészparancsnok mellesleg, hogy a cserkészetben, amikor ő ott parancsnok, akkor van elmélyülés. És én visszakérdeztem, hogy ezek a tizenévesek, ezek el tudnak mélyülni? Ezek alkalmatlanok az elmélyülésre, mondtam én, de ő azt mondta, hogy nem, ezek el tudnak mélyülni, és elmélyülnek. Ott, akkor, ahol egyébként nincs mobiltelefon, és lehet, hogy sok a szúnyog.
Így van, tehát, hogy olyan helyzeteket érdemes teremteni, és ezt a szülőknek mondom leginkább, hogy ezért érdemes kivenni a gyerekek kezéből a digitális eszközöket, még akkor is, hogyha ez konfliktusokkal vagy dacsal jár, hogy megtanulják az elmélyülést, hogy megtanulják mondjuk a flow élményt, ez a Csíkszentmihálynak a fogalma.
Csíkszentmihályi Mihály,
és érdemes utána is olvasni, hogy magát a flow élményt egyáltalán át tudja élni valaki, mert hogyha egyszer valaha átéli, akkor onnantól kezdve sokkal nagyobb valószínűséggel éli át más helyzetekben is. És itt még hadd tegyem hozzá, hogy ebben is van különbség bizony a figyelmi funkciókban, és a figyelmi funkciók romlásában nagy mértékben okoljuk a közösségi médiát, és egyáltalán ezt a hihetetlen mennyiségű képernyőzajt és médiazajt, amiben léteznek a fiatalok. Ezért volt nagyon fontos az, amit említettem, hogy nekem a 19 éves korom már szinte fiatal felnőttként érkezik meg az életünkbe ez a hihetetlen mértékű média dömping. Nekik viszont már a gyerekkorukat is átszövi, és éppen ezért fiziológiás változásokat látunk az agyban.
Na most kitérő. Csíkszentmihályi Mihály zseniális volt, csinált egy elméletet arról, ami egyébként a magyar nyelvben már réges-régen megvolt, úgy nevezték, hogy a munka öröme, körülbelül lefordítható.
Igen.
A másik...
Ősi dolog, valóban.
A másik riportalany volt természetesen. A másik dolog, ami nagyon érdekes számomra, a figyelem. Tehát a koncentráció. Vannak esetek, helyzetek, amikor koncentrálni kell. Még alkalomattán, amikor vezet az ember az autóban, ott is kell valami fajta folyamatos koncentráció. Ez sérül alkalomattán attól, hogy állandóan a TikTokot nézzük, és egy 20 másodperces videó után következik a másik?
Határozottan sérül, és most még csak az idegrendszeri folyamatról beszélünk, az egyikről, ami sérül. A figyelmi funkciók területén akár 40 másodperces, és most már az újabb kutatások azt mondják, hogy vannak 7 másodperces figyelmi funkciót mérő kutatások. 7 másodperc, még egyszer megismétlem, mit lehet 7 másodperc alatt?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, körülbelül
kész,
ennyi.
Vége, lejárt az idő. Ez azért nagyon érdekes, és azért nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert ez gyakorlatilag egy mentális hadviselés, ami folyik, és ráadásul tudattalanul megy végbe. Még egyszer mondom, a fogyasztói kultúrálatlanságnak egy nagyon fontos szegmense, és hogy gyakorlatilag a gyerekeink lelkét eladjuk a profitorientált, big tech cégeknek az oltárán. Na de egy picit visszatérve a témára, valóban figyelmi funkciós változásokat is látunk, és egyébként megjelentek a fiziológiás változások az agyban, tehát hogy itt már nem csak az van, hogy a Halmelinda kitalálta, mert látja tapasztalati úton, hogy probléma van a koncentrációval és a figyelemmel, hanem most már megérkeztek az MRI felvételek, olyan felvételek, amiket, hát hadd mondjam, hogy elborzasztó. Nem is alakulnak ki azok az agyi kapcsolatok, amelyeknek ki kellene alakulnia, vagy amelyek kialakulhatnának. És amikor a szülők azzal érvelnek, hogy de hát így is ötös a gyerekem matematikából, meg jó tanuló, meg egyébként nincsen vele semmi gond, akkor én felszoktam tenni a kérdést, hogy képzelj el, hogy mi lenne, hogyha nem kapott volna telefont 5 éves korában, akkor lehet, hogy már egyetemre járna a 14 éves gyerek. Szóval jó, nyilván ez kicsit ironikus, de azért gondoljunk abba bele.
De nem annyira, mert az ember alkalomattán láthat gyerekeket, akik valóban képtelenek koncentrálni, de én olyanokat szoktam mondani, hogy a régi időkben az első osztályos gyerek az év végére tudott írni, olvasni. Ma nem tud írni, olvasni az első osztály végére, vagy nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni.
Sőt, ráadásul ahhoz egy csomóféle készség kell, hogy valaki tudjon írni és olvasni. Néhány európai országban például azt mondják, hogy mondták egészen a tavalyi évig, hogy nincsen szükség arra, hogy most már írjanak, meg konkrétan papíralapú könyveket olvassanak a fiatalok. Nem kell, elég hát a digitális.
Mondták.
A kézírás, illetve maga a papíralapú könyvek. Nem kell, ez ódivatú, egy csomó pénz, könyvet nyomtatni. Na, hát erről is beszélhetnénk, de ezt majd egy másik
világos,
műsorban
jó.
Kifejtjük, remélem. Viszont a tavalyi évben visszahozzák ezek az európai országok a tankönyveket, a papíralapú könyveket, újra elkezdték ezerre nyomni a könyveket, mert rájöttek arra, hogy sajnos az elbutulás felé vezet.
Más a tanulás.
Tehát egyszerűen, hogyha egy tabletet néz valaki, már pedig ugye itt általában igen. Vagy tabletről van szó, vagy egy számítógépről, hogyha ezt nézi az ember, nem tud úgy jegyzetelni, nem tudja úgy kihúzigálni, nem olyan vizualitást nyújt, mint egy papíralapú könyv. Rendkívül érdekes kutatások vannak a tanulási elméletek között, hogyha a legközelebb Setényi János jön, akkor ő is el tudja mondani ezeket a dolgokat.
Igen,
tudom, hogy János is nagyon jókat szokott itt beszélgetni. Minden esetre azért erre érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez más jellegű a tanulás. Nem ugyanúgy tanul valaki egy monitorról, és nem ugyanúgy, vagy akár vannak ezek az e-book olvasók.
Igen.
Most már tényleg mennyire örültünk annak, hogy 1000 könyv lehet egy ilyen e-bookon, fantasztikus, igen. Sőt, olcsóbb is, mint egy normál könyv. Hát nem ugyanolyan az olvasási készség.
Most akkor behozok egy egész más dolgot. Ha az ember krimiket néz a különböző csatornákon, akkor azt látja, hogy a rendőrök, a detektívek mindig egy nagy üvegtáblára teszik föl a fényképeket, meg mindenféle dolgot, és akkor húzkodnak vonalakat és egyebek. Ez is része annak, mert ha ezt nem csinálják, akkor nehezebb a dolgot fölfejteni. Tehát ez is része annak, hogy az agyat valahogyan stimulálják?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valóban a tanulás tanítása is egy érdekes dolog, és a logikának a kialakulása, de nem csak a logikus képesség, hanem például az érzelmi rendszerek közötti kiigazodás sem működik monitoron keresztül. Tehát nagyon sok területet érint, és bocsánat, még egy dolgot azért hadd tegyek itt hozzá, mert az idegrendszeri fejlődésen, vagy az abban látható változásokon túl itt súlyos érzelmi rendszeri változásokat látunk. Mi ezt mondjuk úgy, hogy az idősebb generációk tagjai nagy aggodalommal figyeljük, ugyanis a fiatalok teljes mértékben motiválatlanok. No de, itt hadd mondjam el a dopamin, hogy hogyan működik. A dopamin az a jutalmazásért felelős legfőbb hormon. Gyakorlatilag, amikor valaki pörgeti a közösségi médiát, akkor az a cél, hogy ez a dopamin fönt legyen, és még följebb, és folyamatosan föntartásra kerüljön. Hogyha visszautalunk Seje János stressz elméletére, akkor ennek az az eredménye, hogy nagyon gyorsan kiég az ember, és a jutalom már nem lesz jutalom, hanem az lesz, hogy igazából pörgeti, és mint egy zombi belealszik. Ezt látjuk most a Z generációban.
Régen úgy mondták, hogy a rántott csirkét is megunja az ember.
Így van.
Szóval akkor készítsünk jegyzeteket, kis vonalakat, nyilakat húzzunk, húzzuk alá, pirossal is így. Hát itt tartunk, kedves hallgatók, akkor innen folytatjuk a beszélgetést legközelebb. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus volt. Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nem csak hallhatják, hanem nézhetik is, és vissza is nézhetik az adást. Technikus kollégám Biksa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.